Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak is, Exterde Tibor vagyok, miniszter úr, jó estét.
Jó estét kívánok.
Mi dolga van Magyarországnak a venezuelai belpolitikával?
Miután államok közötti kapcsolattartás létezik, ezért ha olyan élesen merül fel az kérdésként, mint most Venezuela kapcsán, hogy kit ismer el egy ország vezetőjeként az Európai Unió, hiszen az Európai Parlamentben volt erről egy szavazás, illetve az Egyesült Államok és más országokon Magyarország is kénytelen ebben állást foglalni.
Illik neki állást foglalni, vagy muszáj neki állást foglalni ebben az ügyben? De miniszterelnöktől tudjuk azt, hogy az jó, hogyha tudjuk, hogy hol a helyünk, és milyen kérdésekhez szólunk hozzá, és mihez nem.
Hát igen, nem muszáj állást foglalni, hiszen az államközi kapcsolatokban az államközi kapcsolatoknak alapja az, hogy meg tudja mondani, hogy ki egy másik országnak a vezetője.
Korábban azt tanultuk, hogy a stabilitás nagyon fontos, amikor más országok belpolitikai jellegű kérdéseiben Magyarország állást foglal. Ilyen volt például Törökország is. Itt ez egy szempont volt?
Egyet tudunk mondani, hogy a jelenlegi államelnök, Maduro államelnök alatt nem volt stabilitás, hiszen gyakorlatilag hetek óta egy forradalmi helyzet van az országban, bizonyos értelemben, mint évek óta. Tehát míg az előző, egyébként marxista, kommunista erődje Hugo Chávez alatt az országban valóban volt stabilitás, természetesen az sem volt egy szabad ország, úgy most már nem csak a szabadság, de a stabilitás is eltűnt. Tehát azt azért semmiképpen ne felejtsük el, hogy számtalan ország esetén a stabilitás nagyon nagy érték, de hogyha Magyarországnak választania kell, vagy van lehetősége választani szabadság és rabság között, akkor mindig a szabadságot választjuk, és ugyan nem gondoljuk azt, hogy katonai erővel kell beavatkozni más országok életébe, de máshol is ezt tanácsoljuk.
Országgyűlés tavaszi ülés szakán érdemi törvényhozási munkára számít még, vagy már mindenkinek muszáj kampányolnia?
Hát a törvényhozási időszak az hosszabb, mint az európai parlamenti kampány, hiszen június 15-ig legalább ülésezik az országgyűlés, de akár az elmúlt években sokszor volt, hogy ez még a júliusba is belenyúlt, és hát azt is tudjuk, hogy a költségvetést is szeretnénk elfogadni most is a korábbi gyakorlatnak megfelelően már az év első felében. Most, hogyha ez a helyzet előáll, akkor nyilvánvaló, hogy fontos jogszabályokat fogunk meghozni, vagy legalábbis a parlamentarizmus a költségvetési jog mentén, vagy a költségvetési törvény mentén jött létre. Ilyen értelemben a legklasszikusabb jogszabályt, ami azért a mindennapokat is meghatározza, beleértve a költségvetés mellett talán az adótörvényeket is azt a tavaszi ülésszakban fogja az országgyűlés elfogadni, akkor is, hogyha ez belecsúszhat a nyárba.
Ki lehet vonni ezeket a nagy jelentőségi törvényeket a kötelező kampányolás alól, vagy nem is kell kivonni
hát,
belőle?
Vagy azután kell benyújtani.
Vagy ezt fontolgatják? Lehetséges, hogy azután nyújtják be?
Nincs ilyen döntés, de például miután a költségvetést mindig májusban nyújtja be a kormány, ezért azt is el kell dönteni, hogy legyen-e parlamenti szünet például az európai parlamenti választás előtt. 2014-ben viszonylag egyszerű volt a helyzet, akkor alakult a parlament, de érdemi kormányzati munka még nem folyhatott, hiszen akkor állt fel éppen a kormány. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ez attól is függ, hogy az országgyűlés miként dönt az ülésezési rendről. Szerintem, amit ki lehet vonni az európai parlamenti választási kampányból a törvényhozáson belül, azt érdemes kivonni, de természetesen a parlament egy politikai vitafórum is, ahol mindig is lesznek politikai viták. Egy kampány, ez meg látjuk, hogy egyre inkább egyébként parlamenten kívül zajlik. Ez hosszabb ideig így van. Most már az ellenzék többszörösen is ezt próbálta az elmúlt hónapokban megvalósítani, már egyértelműen az európai parlamenti választási kampány egyében.
De azt is megpróbáltam és meg is valósította, hogy bent a parlament épületében kampányolt. Ugyanerre a technikára számítanak a tavaszi ülésszakon is?
Hát, ha az erőszakot kampánynak tekintjük, akkor természetesen ott is kampányolt. De én azért nem számítok hosszú távon erre, mert pontosan ismerjük a magyar választópolgárok véleményét külön kutatások nélkül is. Tehát még hogyha egy-egy ügyben a választópolgárok, nehogy Isten, az ellenzéknek adnak igazat, akkor is, ahogy a véleményképviselete erőszakba fordul, úgy ez az egyetértés megszűnik.
Nemzeti konzultáció eredményéből mi az, ami a megvalósítás fázisában van? A miniszterelnök rádiós interjújában önnek is szabott feladatot már ebben.
Sok minden lesz ebben. A legfontosabb talán nem az, amit a miniszterelnök, sőt biztos, nem az, amit a miniszterelnök nekem feladatul szabott, hanem az a családvédelmi akcióterv, amit ő fog bejelenteni a február 10-i országértékelőn. És természetesen még számtalan leágazása van az ügynek, a gyermekvédelmi jogszabályok áttekintése, amiben én kaptam feladatot, az is ilyen, de amit le tudunk vonni a családtámogatási rendszerre nézve a konzultációból, azt február 10-én a miniszterelnök úr fogja az évértékelő beszédében bejelenteni.
Ami az ő feladatát illeti, egységes rendszert kell kidolgozni a gyermekvédelemben, ez a célja?
Hát annak a feladatnak, amit én kaptam, ez a célja.
A családvédelmi akcióterben a miniszterelnök nagy jelentőségi új családpolitikai intézményrendszerről beszélt. Ennek milyen elemei lehetnek? Ha az új, az azt jelenti, hogy eddig még nem láttunk ilyet.
Nyilván az a szemlélet, ami mentén a kormány a családpolitikáját kidolgozta, és az elmúlt 7-8 évben elfogadta, megvalósította, ez nem fog megváltozni. De ebből természetesen, ahogy a gazdasági helyzet és a gazdasági növekedés megengedi, mindig következhetnek újabb és további a családok számára kedvezményeket, vagy például a terhek mérséklését jelentő intézkedések. Ilyenek lesznek a családvédelmi akcióterben is.
A gazdasági állapot most többet enged, mint az elmúlt 10 évben eddig bármikor? Vagy csak más intézkedést enged?
Nem, többet enged. Tehát ugye a helyzet az, hogy ez az ország a rendszerváltozást követően 15 évig, az első néhány évében voltak nehézségek és recesszió, de mondjuk 90-es évek elejétől kezdve 15 éven át növekedési pályán volt. Nagyon különböző volt ennek a mértéke. Talán egy-egy évben, még ott a bokros csomag környékén ez meg is torpant, de összességében növekedési pályán volt. 2006-tól stagnálás, a 2008-as világgazdasági válság idején pedig egy mínusz 7%-ot meghaladó recesszió következett be. Mi, amikor 2010-ben a kormányzás lehetőségét ismételtem, megkaptuk a választópolgároktól, ezt követően is volt egy gazdasági fordulat. Azóta az idei a 9. év, ami eltelik, egyszer volt a gazdasági modellváltás időszakában nagyon csekély recesszió, de egyébként évek óta, ez most már a 7. év, amikor kézzelfogható jelentős gazdasági növekedés volt, és ugye ez nem csupán azt jelenti, hogy az adott évben volt növekedés, hanem a egyre magasabb bázison van növekedés, és az a 4,7-4,8 gazdasági százalékos gazdasági növekedés, ami az elmúlt évben Magyarországon volt, az nem csak az Európai Unión belül az egyik legjobb eredmény, hanem ha megnézzük a 90 utáni magyar gazdaság történetet, akkor alig találunk ennél magasabb növekedést az elmúlt 30 évben.
Olyan típusú intézkedéseket terveznek a családpolitikában, ami fenntartható is lesz, mert elképzelhető, hogy a növekedés nem tart a világ végéig Magyarországon sem.
Természetesen, tehát mi addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, és az a gazdaságpolitikára különösen igaz. Szeretném felhívni arra a figyelmet, még hogyha egy kormánypárti képviselő, különösen a kormánytagja dicséri a kormányt, az soha nem lesz a látszat szempontjából objektív, de itt mégiscsak számokról van szó, hogy a 18-as év az egy választási év volt, és jó eséllyel 2% alatti volt a költségvetés hiánya. Tehát ez a kormány nem csupán ciklikusan az első, tehát egy 4 éves ciklus első 1-2-3 évében tart gazdasági fegyelmet, hanem arra is mindig figyeltünk, és ez 14-re ugyanígy igaz volt, hogy a választás évében is 2% alatt tartsuk a hiányt. Ha belegondolok abba, hogy 2006-ban a szocialisták voltak kormányon, majdnem 10% volt a költségvetésnek a hiánya, az jól mutatja, hogy milyen felelőtlen volt az a kormány, és hogy az a kormány egyébként egy politikai versenyhelyzetben is a saját gazdaságpolitikai felelősségével maximálisan tisztában van. Tehát természetesen a válasz a kérdésre az, hogy olyan családpolitikai intézkedéseket hozunk meg, amelyek a növekedés nélkül is, stagnálás esetén is fenntarthatóak.
Alkotmányba foglalják, alaptörvénybe foglalják, mert a családpolitikai intézkedések akkor szoktak hatásosak lenni, ha tartóság érzete társul hozzájuk.
Nem feltétlenül kell ez alkotmányba foglalni, mert ha a sarkalatos törvényben jelenik ez meg, és van egy családok védelméről szóló törvény, ami emlékezetem szerint sarkalatos, akkor ez gyakorlatilag hasonló, azonos garanciát jelent, hiszen a különbség ugye az elfogadásban csak az, hogy egyik esetben az összes képviselő kétharmada, a másik esetben a jelenlévők kétharmadának a szavazata kell ahhoz, hogy a törvényt vagy akár az alkotmányt módosítsák a képviselők. Tehát azt kell mondjam, hogy megfelelő biztos garanciát tudunk adni, de félrejtés ne essék, a politikai döntéseknek, választásoknak mindig van tétje. Ezt a választási kampányban is elmondtuk. Láttuk 2002-ben ellenzék és kormány is egyetértett abban, hogy az ország jó helyzetben van, és 6-7 év alatt, sőt 5-6 év alatt úgy tönkre lehetett tenni az országot, hogy az államcsőd gyakorlatilag bekövetkezett. IMF hitel nélkül nem tudtunk volna, hogy a magyar állam nem tudott volna nyugdíjakat kifizetni. Tehát annak, hogy Magyarország kormánya felelős gazdaságpolitikát folytat-e, most teljesen független attól, hogy egyébként milyen ideológiai viták és különbségek vannak, annak mindig is nagy tétje van, és egy demokráciában ezért is nagy a felelőssége a választópolgároknak, amikor 4 évente a kormányról döntenek.
A miniszterelnök a februárra tervezett évértékelő, országértékelő beszédében bejelenti a teljes csomagot, ami a mostani nemzeti konzultációból levezethető, mert tette arra utalásokat, hogy a munka a kérdések alapján már folyik.
A munka folyik, és azt tudom mondani, hogy a jelenlegi ismereteim szerint a fő elemeit ennek a családvédelmi akciócsomagnak a miniszterelnök be fogja jelenteni.
További konzultációk várhatók ebben a témakörben, vagy ezzel a családvédelmi kérdéskört lezártnak tekinti a kormány?
Nem, hát természetesen ezeknek egy részét nem is kormányrendeletben, hanem törvényben kell szabályozni, tehát ez önmagában is egy feladatot fog jelenteni az országgyűlésnek és a kormánynak is, hiszen ez kormányrendeletek társulnak, és mi a következő években is hasonló szemlélet és gondolkodás mentén szeretnénk kormányozni, tehát ha a gazdaság bővülése erre lehetőséget ad, akkor mi mindig is hangsúlyosan szeretnénk a gyermeket vállaló és egyébként emellett dolgozó családoknak segíteni az életét.
Külön intézményrendszere van most már a kormány Budapest együttműködésnek. A budapesti fejlesztések ügye az hol tart? Mit döntöttek el eddig úgy, hogy ez el is fog indulni?
Ugye tavaly talán novemberben állapodott meg a főpolgármester és a miniszterelnök arról, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa létrejön. Azóta minden egyes olyan Budapestet érintő kérdés, aminek akár fejlesztési vonatkozása van, akár más formában egy kormánydöntés Budapestet érinti, azt ott megvitattuk. Lánchíd felújítás például ebbe a körbe tartozott. A metró meghosszabbításának megtervezése, az M3-as metrónak, a Káposztásmegyerig tartó meghosszabbításának megtervezése ebbe a körbe tartozott, de a szennyvíz elvezetéstől kezdve a különböző közterületek felújításán át számtalan olyan kérdés volt, ami járt a közfejlesztések tanácsán, és ahol a főváros és a kormány olyan kérdésekben, amely egyébként a kormány kompetenciájába tartozik, együtt hozott döntést.
De mikor lesz végleges és kihirdetett a Budapest 2030-ig szóló fejlesztés? Koncepciója, aminek a munkálatai ismereteink szerint folynak?
Hát az idei év az mindenféleképpen a tervezés időszaka. Természetesen ma is van számtalan konkrét olyan program, aminek a megvalósítása zajlik, és lesz számtalan olyan nagy világesemény Budapesten, ami miatt bizonyos építkezések, fejlesztések elkerülhetetlenek. Tehát ha csak abban belegondolok, hogy atlétikai világbajnokságot rendezünk 2023-ban, egy kézilabda Európa-bajnokságot 2022-ben, az ehhez szükséges létesítmények felépítésének határidőre meg kell történnie, és a várban is beszámoltunk arról, hogy milyen fejlesztési programok vannak. Tudjuk azt, hogy Budapesten lesz a világ egyik legmodernebb múzeumi negyede, amire szintén büszkék lehetünk, ráadásul szerintem minden ellenkező híresztelés dacára ez Budapest valamennyi polgára számára egy nagy előrelépést jelenthet, hiszen ez a Városliget teljes megújulását hozza magával.
Van a tervekben valamilyen tartalék? Arra gondolok, hogy mindig beeshet valami olyan rendezvény, a vizes világbajnokság is ilyen volt, amit eredetileg nem ide terveztek, de aztán Magyarország megnyerte. Hogyha valami ilyen beesik, akkor meg lehet csinálni? Azért ez nem 2 forint.
Hát akkor meg kell, a kormánynak minden egyes esetben mérlegelnie kell, hogy a költségvetés ezt elbírja-e vagy sem. És mi csak akkor vállaltunk az elmúlt években is akár sportrendezvény, de akár fejlesztést is, hogyha annak a költségvetési fedezete az rendelkezésre állt.
Az, hogy mi fog megvalósulni az a 2030-ig terjedő időszakra, ha kész van a terv, akkor az kőbe lesz vésve? Tehát annak meg kell valósulnia?
Hát mi sem, szerintem nincs olyan fejlesztés, nem szabad, hogy olyan fejlesztés legyen, ami önmagáért van, vagy akár csak azért lenne, mert egyszer a kormány egy határozatában, vagy akár a fővárosi közfejlesztések tanácsa egy döntésében rögzítette. Minden fejlesztésnek értelme kell, hogy legyen. Tehát, hogyha Clark Ádám tér megújul, vagy hogyha most a Láncíd felújítása után a Széchenyi István tér megújul, ezek szerintem olyan döntések, amelyek a Budapesten élőket, a Budapestre látogatókat, magyarokat és egyébként nem magyarokat, tehát meg a turistákat is szolgálják. Hogyha egy ilyen döntés rossz, vagy bármikor arra jutnánk, hogy jobban is el lehet költeni a pénzt, akkor természetesen semmi nincs kőbevésve. Na de az ember azért próbál koncepciókat gyártani, az irányok szempontjából ezek segítséget jelentsenek, és a tervezés szempontjából is. Ne felejtsük el, hogy ma, hogyha egy nagy beruházásra gondolunk, akkor annak az engedélyezés, a tervezése az általában hosszabb idő, mint maga a konkrét építkezés.
Kapnak valamilyen kedvezményt a programba tartozó beruházások bármilyen hatóságtól, hogy a dolgok gördülékenyebben menjenek?
Főszabály szerint a jelenleg rendelkezésre álló jogi eszközök kiremelt beruházása, nyilvánítás az, ami adott. Előállhatnak olyan helyzetek, akár a kézilabda Európa-bajnokság is ilyen lehet, ahol az úszó VB-n már egyszer alkalmazott mintának megfelelően egy külön jogszabályt hozunk, ami az engedélyezési határidőket, vagy az állami ügyintézési határidőket a közigazgatásban lerövidíti.
Az, hogy az élhetőség az megfelele a miniszterelnök elvárásának, a világ egyik legélhetőbb városát kell megcsinálni Budapesten, ezt mondta. Ennek valamilyen mértékegysége van-e? Honnan fogják tudni, hogy sikerült vagy nem sikerült?
Ennek számtalan mértékegysége van, de azért a legfontosabb mégiscsak az, hogy akik itt élnek Budapesten, hogyan gondolkodnak a saját otthonukról, és a magyarok hogyan gondolkodnak Budapestről. Szerintem ma a nagyvárosok között Budapest egy élhető város. Ráadásul egy sokszínű város, ahol mindenki mindent megtalálhat sportban, kultúrában, szórakozásban. De ennek ellenére Budapestben még mindig, vagy Budapesten még mindig nagyon sok kihasználatlan lehetőség van. Ha belegondolok abba, hogy az elmúlt 9 évben Tarlós István főpolgármestersége alatt milyen fejlesztések valósultak meg, akkor azt tudom mondani, hogy egy-egy évre több pozitívum jut, mint a Dembski korszak 2 évtizedére összességében.
Turistáknak csinálunk magyar fővárost, vagy a helyben lakóknak csinálunk magyar fővárost, mert a kettő igen gyakran ütközik.
Egyértelműen a magyaroknak és a Budapesten élőknek szeretnénk egy olyan fővárost, ahol egyrészt lehet élni, másrészt meg minden magyar bárhol a világon él büszke lehet rá. Az, hogy egyébként egy ilyen város turisták által is látogatott, ez egyértelmű, de ez Budapest adottságaiból is következik. Ennek megvan a haszna, és bizonyos területeken okozhat nehézségeket is, mint a világon mindenhol. De a Budapest fejlesztésénél a cél az egyáltalán nem, a legfőbb cél az egyáltalán nem a turizmus, az természetesen az itt élőknek a kényelme, Budapest szépségének a kihangsúlyozása, van olyan terület, ahol helyreállítása, és az egyébként, hogy ha Budapestet valóban nemzetfővárosának gondoljuk, ahogy mi sokszor beszéltünk erről, akkor minden budapesti fejlesztése, minden magyar büszke lehet. Egészen kis dolgoktól nagyon komoly előrelépésekig sok mindenről beszámolhatunk az elmúlt évekből. Egy tényleg kis dolgot mondok csak, ha belegondolunk abba, hogy joggal mondjuk, hogy a parlament épülete az a világ egyik legszebb épülete, akkor azért pillanatra mindenki, akinek ehhez köze volt, akár el is szégyelhetné magát, hogy ebbe az épületbe 20 éven keresztül normálisan belépni sem lehetett. Ehhez képest most van egy olyan látogató központ, ami megköszönhetően 6-700-en látogatnak el évente a parlamentbe, és ráadásul a külföldiek és a magyarok egy része is fizet, ugye ha valaki választókerületi képviselőn keresztül, illetve képviselőn keresztül érkezik, akkor nem fizet, hogyha nem, akkor fizetnie kell, ez egy jelentős bevétel is, tehát szerintem csak nyertesei vannak az ügynek, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy évtizedeken keresztül méltatlan volt, hogy az ország legszebb terét, a Kossuth teret parkolónak használtuk.
Viszont nincsenek már ott fák.
Hát én mondjuk arra nem emlékszem, hogy abban az időszakban, amikor egy egyébként kifejezetten rossz minőségű töredezett bitumenen parkoltunk, akkor nagyon sok fa lett volna. Azon lehet vitatkozni, hogy egy felújított tér kialakítása így tökéletes, vagy így nagyon jó, ahogy én gondolom, vagy esetleg máshogy kellett volna megtenni, de hogy a korábbi állapot méltatlan volt, ez pedig egy méltó helyé tette a Kossuth teret, azt szerintem vitán felül.
A múlt héten mondta, hogy a magyar államot felelősség terheli, amiért nem védte meg állampolgárait a holokauszt idején. Kollektív bűnösség nincs, de állami felelősség van. Ez konzekvens álláspontja a magyar kormánynak, mert az alkotmányban megvan határozva az az időpont, amelytől kezdve Magyarország elvesztette szuverenitását, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve elvileg felelősségem sem kellene, hogy legyen.
Hát én pontosan fogalmaztam ebben a megszólásban is, hiszen azt mondtam egyfelől már 44. március 19-ét megelőzően is, az antiszemitizmus egész Európában tapasztalható felívelése idején olyan jogszabályok születtek, amelyek elfogadhatatlanok és tűrhetetlenek nyilván itt a zsidó törvényekre gondolok, független egyébként annak a történelmi kontextusától. Azt egyértelműen ki kell jelenteni, hogy mint kategória is elfogadhatatlan és tűrhetetlen. A második állításom az volt, hogy ettől még tény, hogy az ország egész területéről tömegesen a magyarországi zsidóságot 44. március 19-e után, tehát német megszállás után hurcolták csak el. Kamenz-Podolszk volt egyetlen nagyobb kivétel, de azt lehet mondani, hogy a magyarországi zsidóság 44. március 19-éig minden méltatlan jogszabályos üldöztetés ellenére is itt nagyobb biztonságban élhetett, mint a zsidóság általában Európában, és sokat menekültek ide. Ez alapvetően megváltozott a német megszállással, de az is tény, hogy a német megszállást követően, aminek valószínűleg vagy jó esély, mindenre nem is került volna sor, mindenre a borzalomra, ami utána megtörtént, de a német megszállást követően viszont a magyar közigazgatás közreműködése nélkül ilyen számban és ilyen gyorsasággal a zsidóság, különösen a vidéki zsidóságnak a haláltáborokba szállítása lehetetlen lett volna. Én ezt a három dolgot mondtam, ezt nem teljesen összhangban van azzal, amit mi eddig is mondtunk.
A magyar államnak van valamilyen következő feladata abból, hogy az állami felelősség annak idején visszamenőlegesen mégis megállapítatik?
Hát természetesen, ezért aztán több mint 7 évtized óta fizetünk nyugdíjkiegészítés formájában jóvátételt.
Szemétszállítási ügyekben mi az a határ, amikor a kormánynak be kell avatkoznia azon túl, hogy kölcsönösen vitatják, hogy ki okozta a szemétszállításban kialakult helyzetet?
Hát a kormány azonnal beavatkozik akkor, hogyha nem szállítják el a szemetet, és akkor a katasztrófavédelem ezt ellátja, hogyan az történt Gödöllőn és környékén, és hogyha szükség van, akkor ez Budaörsön vagy bárhol máshol is meg fog történni. Az államnak az a feladat, hogy erről a szolgáltásról, közszolgáltásról még akkor is gondoskodjon, hogyha egyébként közvetlenül a szemét elvitelben valamely más cég az, ami érintett, és amelynek ez kötelessége.
A modell, amelyet kialakítottak a szemétszállításra, a hulladékszállításra, az megfelelően működik?
A modellben volt egy olyan hiba, ahol a kormány vállalta is a felelősséget, hogy a számlák a 2017-18-ban nem mindenhova és nem mindig időben jutottak el. Ezért dolgoztunk egy olyan rendszert, most amikor a számlázás újraindult, hogy bárki részletfizetést kérhet. Voltak ilyetek, és ezzel voltak egy összegben befizették az elmaradást. De ezen túlmenően azért azt látni kell, hogy az országban két olyan cég panaszkodott arra, hogy nem tudja ellátni a szemétszállítási kötelezettségét, amelyiknek a tulajdonosa két olyan város, amit ellenzéki polgármester vezet.
Arra gondolja, hogy az ellenzékiek rosszabbul tudnak céget vezetni, mint a kormánypárti városok, hogyha cégvezetésre adják a fejüket?
Ha muszáj ennek az okát megfejtenem, akkor ez is természetesen az egyik lehetőség, de azt se zárjuk ki, hogy a politikai botránykeltésben az ellenzék érdekelt.
Nyertek ezzel, ha volt ilyen politikai botránykeltési szándékuk valamit?
Szerintem azért nem nyertek, mert Gödöllőn bebizonyosodott, hogy a katasztrófavédelem egy vagy két nap alatt képes átvenni ezt a feladatot és professzionálisan ellátni.
Mostantól minden cég, amelyik szállít, az meg is kapja az ezért járó pénzt, ha jól értem, a modellben ezt a változót vezették be a korábbihoz képest.
Igen, tehát a számlázással abban bízunk, hogy mostantól a számlázás az ország egész területén pontos lesz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, az Inforádió Arénájának vendége.